Erős várom Istenünk, mely áldás békesség, református gyökereimet nem feledve, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mielőtt a ránguló énket elénekelnénk, hallgassuk meg ige hirdetésem alapigéjét, Lukács evangéliumában található 10. rész 38. versétől. Mária és Márta története ez. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszonynak házába fogadta. Volt egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvére magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta! Sok mindenért aggódsz és mittalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Igazságodat, kérjük a te segítségedet is mindehez. Amen. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm még egyszer a mandabokori gyülekezetet. Szerintem a gyülekezettel való kapcsolat az az evangelizációhoz köthető, amelynek az volt a címe, hogy kutyából nem lesz szalonna. És nem tudom, hogy hány kutya volt akkor, és hány szalonna van itt most, de az biztos, hogy az evangelizációknak a gyümölcse az érződik a gyülekezeten. Akkor volt az, amikor gitárosként, dicsőítő és vezetőként Krisztián meghívott ide Mandabokorra. Alig tudtam felírni a településnek a nevét, hogy hova is jövök pontosan, de aztán nagyon jól megtanultam én is, és a Csapókerti gyülekezet is, akinek szintén átadom az üdvözletét. Én ott vagyok presbiter, egy református kertvárosi gyülekezet Debrecenben a Csapókerti református gyülekezet. De egy kicsit haza is jövök, amikor Nóráékat, Krisztiánékat látogatok meg, és Katkáékkal, Dettékkel is találkozhatunk. Én 14 éves voltam, amikor az életemben az a fordulat eljött, hogy megértettem, hogy mit tett értem Jézus. Amikor már nem akartam magamért élni, és megvalósítani azokat a terveket, amiket én szövök az életemmel, hanem nagyon csak az érdekelt, hogy mi van a Bibliában, és mi Istennek a terve az életemmel. Amikor én ezt a döntést meghoztam, akkor Isten egy olyan gimnáziumba helyezett, ahol amikor én elsős voltam, Nóráik negyedikesek voltak, és mindezt láttam gyakorlatban. Hogy mit jelent nap mint nap megtérni, és Isten szerint élni. És számomra az ő közösségük, ezek a barátságok, ezek nagyon meghatározóak voltak. Tudjuk azt, hogy ugye 14 éves kortól keresi az ember az identitását, nagyon meghatározó időszak, nem feledjük el sokszor ezeket a barátságokat, hát számunkra ezek ilyen családtag szintű kapcsolatok, úgyhogy nagyon nagy öröm, hogy így is együtt lehetünk. Hannával, a feleségemmel 7 évvel Debrecenben élünk, 4 gyermeket nevelünk, megtettük mi is azt, amit megkövetelt a haza, inkább úgy fogalmaznám, hogy Isten megáldott bennünket és ránk bízta ezeket a gyermekeket, 3 fiút és egy kislány. Hanna, ő pszichológus, otthon van a kicsikkel, rajtunk praktizál, jelenleg bemelegít. És én pedig gimnázium után Ausztráliában éltem, Sydneyben, egy gyülekezet plantálással, gyülekezet építéssel foglalkoztam egy testvériskolában. Ott is folytattam teológiai tanulmányokat. És most pedig a Dorcas segélyszervezetet vezetem, amely Debrecen mellett található, több mint 19 országban, még emellett egy 36 éves nemzetközi holland gyökerekkel rendelkező segélyszervezetről van szó. Alapigénk a Máté 25, és abban szeretnénk aktivizálni a gyülekezeti tagokat, akikkel együtt működünk, hogy komolyan vegyék ők is azt az utolsó találkozást Jézus Krisztussal, hogy a példa szerint a juhok és a kecskék külön lesznek választva, és azt szerint, hogy ki volt az, aki etette az éhezőket, inni adott a szomjazóknak, meglátogatta a betegeket, meglátogatta a börtönbe levőket, és befogadta az idegeneket. Ez a látása a Dorkásznak, hogy azt a szeretetet osszuk meg a körülöttünk élő rászorulókkal, amit mi is megtapasztaltunk Krisztusban, és nagyon örülünk, hogy Krisztiánnal is már így módon is erősítjük a kapcsolatot, és stratégiai módon is hossz távon együttműködik a Dorkász az itteni gyülekezetekkel. Ez a prédikációnak a címe, ki a projekt? Mária és Mártáról van szó, és a téma pedig a szolgálat. Szolgálat és a frusztráció. Pedig a 100. Zsoltárban azt olvassuk, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Sokszor ez nem így történik. Ezt fogjuk egy kicsit megvizsgálni. Az én személyes kötődésem ez az igerészhez, amely hát az elmúlt 2-3 évben sokszor a beszélgetésünk tárgya a feleségemmel. Egy angliai gyülekezetépítési konferencián kezdődött, amikor egy lelkész feleséggel vacsoránál beszélgettünk, és megvallom őszintén, bár szerintem nem szégyen, nekem ekkor esett le az üzenete, ennek a lényege, ennek a kis epizódnak az evangéliumi történetből, és azóta alapigénk családként számunkra ez, és nagyon sokszor munkába, családba, házasságunkba feljön ez, és nagyon sok mindenbe irányt mutat. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy akkor megosztom itt is a gyülekezettel ezzel kapcsolatos gondolatainkat. A gyülekezet építési modellhez visszatérve, akik ismernek, főleg a gyülekezetünk, jól tudják, hogy én elkötelezett vagyok a kis csoportok felé. Úgy gondolom, hogy az új szövetségi terv, a gyülekezetépítés hogyanja, annak egy nagyon hatékony módja az, hogy a kis csoportban találkozunk, vannak kis csoportok, így épül fel a gyülekezet, és van lehetőség arra, hogy beszélgessünk, megosztjuk a gondolatainkat, kérdéseinket, ima témáinkat. És ennek egy különleges változata az, amikor nem eljövünk szépen felöltözve egy gyülekezeti alkalomba, hanem otthon találkozunk a testvérekkel, megnyitjuk a saját otthonunkat. Ez rendkívül sok gyümölcsel és nagyon áldott módon folyik Angliában, de a csapókerti helyzetről is beszámolva azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem történik meg. Sokféle akadályba ütközünk, nézhetjük a kommunizmusnak is a következményét, hogy bezártak az otthonok, nem lehetett bárkit bármikor meghívni, behívni, meg voltunk figyelve. De a magyar vacsora kultúrához is hozzátartozik, hogyha vendéglátás van, akkor annak nagy feneket kell keríteni, azt nem lehet minden héten egy kis csoporttal megcsinálni, hogy akkor jönnek hozzánk. Sok minden oka van annak, hogy bezártuk az otthonjainkat. Minden esetre azt tapasztaljuk, hogy nagy áldás van abban, hogyha a saját nappalinkban ülünk le, akármennyire pici is, 8-10, és ott tartjuk meg a biblia köröket, mert egy kicsit meggátoljuk azt a kategorizálást, amit nagyon jól ki tud használni a sátán. Most vasárnap van, most szépen beszélünk, most szépen felöltözünk. És ilyen kis kategóriákban gondolkozunk, hogy most a munkahelyemben vagyok, most keresztény vagyok, most az Isten tiszteleti alkalmon vagyok, most sportolok, most zenét hallgatok. Pedig Isten azt szeretné, hogy mindenhol ugyanazt képviseljük, és ebben nagyban előre rendíti a lelki életünket, hogyha az otthonunkba bevisszük az Úr Jézust, és ott felállítjuk neki a trónt, és ő szerepel a családunk életének a középpontjába. És látják a gyermekeink, ahogy együtt imádkozunk, látják a gyermekeink, hogy együtt könyörgünk egy beteg testvérért, hogy megosztjuk az evangéliumot, és megkérdezik, hogy miért csináljuk ezt, és el tudjuk nekik is mondani. De sok frusztrációval is találkozunk mi is ketten Hannával, ahogy készülünk ezekre az alkalmakra, amikor otthon fogadjuk a testvéreket. Ez nem egy könnyű szolgálat, és ezért is beszédes és központi helyen szerepel számunkra ez a történet, amikor Márta megnyitotta az otthonát, de mégsem sikerült ez a szolgálat úgy, ahogy ő talán ezt az elején elképzelte, ugyanis Jézustól megrovást kap, és valamilyen szempontból Jézusnak ez így nem tetszett. Úgyhogy ezt vizsgáljuk, hogy miért is van így, és vonjuk le a következtetéseket. Hoztam egy kis rávezetésként egy kis nyárértékelést, kicsit gondolkozunk azon, hogy hogy telik a nyár. Tudom, hogy még nincs vége, nem szabad még év nyitóról beszélni, de talán így a közepe fele megállhatunk, és egy kicsit értékelhetjük azt, hogy hogy telik a nyár. Kinek vannak otthon a gyerekek, ki hogy oldja meg a nyaralásokat, hogy osztja be az idejét, mivel töltjük az időt. Itt hallottuk, tiszteletes úr, hogy az elmúlt hetek elég képe voltak táblázva. És egy kicsit reflektálhatunk arra, hogy hogyan voltunk mindenre jelen. Különbséget kell tennünk a cselekedeti szint és a szív szint között. Hogy miket vittünk véghez, mi az, amit letettünk az asztalra, és milyen szívvel voltunk jelen. Hogyan voltunk jelen. Amikor a gyerekünkkel legóztunk, vagy kivittük őket sétálni, vagy nyaraltunk, vagy dolgoztunk, mert nem volt lehetőség üdülni, vagy szolgáltunk a gyülekezetben. Kicsit gondoljuk át, hogy hogyan, milyen szívvel voltunk jelen. Azt szeretem nagyon Jézusban, hogy ő a cselekedeti szinten nem foglalkozik. A farizeusokat nagyon érdekelte, hogy mit tegyünk Jézus ahhoz, hogy mit kell tenni. Csak mondd meg, hogy kipipálhassuk, aztán megyünk tovább, mert igazából nem érdekel, csak hogy a cselekedeti szint rendben legyen. Gyereknevelésben is sokszor a cselekedeti szintre koncentrálunk, hogy ezt csinálja, és hogy így viselkedjen a gyerek. Pedig tudhatjuk Jézus után, hogy igazából mi zajlik a szívében, és miért nem viselkedik úgy, ahogy szeretnénk, az az igazán fontos. Hogy hogyan vagyunk jelen? Ez az idézett Zsoltár, szolgáljátok az Úrnak örömmel, de jó lenne, hogyha ez mindig megvalósulhatna, én személyesen ebbe sokszor elbuktam, de ez az igerész tanít abba, hogy visszajussak az eredeti elképzeléshez, hogy valóban örömmel teljen a szolgálat. Kicsit, hogyha a kontextust vizsgáljuk, mi van előtte, utána, az igerészben ajánlom a kedves testvéreknek egy pici rész, olvassuk el előtte, hogy mi történt, és utána, akkor mindig nagyon sokat tudunk tanulni, de csak vázlatosan Lukács 9-ből 12 tanítvány kiküldik, 5000 embert megvendégelik csodálatos módon. Péter vallástételét olvashatjuk, ugye, ami minden evangélium leírásában egy fordulópont. Gyógyításokról olvashatunk majd Lukács 10-ben, ahol a történetünk zárja a fejezetet, 72 tanítvány kiküldetéséről olvasunk. És közvetlenül a történet előtt az irgalmas samaritánus történetét látjuk, ahol talán az egyik fókuszpont a jó cselekedet és a cselekvő készségen van, ugye a cselekvő szeretetben van a hangsúly. Aztán rögtön látjuk Mártát, ahogy ezt gyakorlatba helyezi és elbukik benne. És nagyon érdekes, hogy hogy van ez. Mi segélyszervezetként évente 400-500 önkéntessel együttműködünk, és vannak között keresztények és nem keresztények, de nekünk az a dolgunk, hogy arra vegyük rá őket, hogy tegyenek jót, és mutassák meg a szeretetet a cselekedeteikkel. De ugyanakkor a KT-ban, a hitvallásunkban azt olvassuk, hogy képtelenek vagyunk önmagunkba jót cselekedni. Istenre van szükségünk ahhoz, hogy ebben ő segítsen. És igazából csak akkor tudunk szeretni, hogyha mi is megtapasztaltuk már azt a szeretetet, amit Krisztus közvetített számunkra a kereszten és a feltámadásában. Aztán Jézus imádkozni tanít a Lukács 11-től, Jézus meggyanúsításáról olvasunk is példabeszédek, példázatokról. Úgyhogy bátorítom ismét a testvéreket, hogy olvassák el kontextusban ezt a történetet. És felállás nélkül hadd olvassam el még egyszer, hogy lássuk pontosan, mi történik, aztán egy kis karakterjellemzéssel folytatjuk. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet, és bátorítani a testvéreket, hogy így nézzük ezt az igerészt, ahogy vizsgáljuk. Az egyik az az, hogy vonatkoztassunk el, hogy itt most nőkről van szó. Tehát ez nem Juli-Suli, ahol a háziasszonyok, gazdasszonyoknak a kioktatásáról, kiprédikálásáról van szó. Ez a szolgálatról szól, ugyanúgy vonatkozik a férfiakra, mint a nőkre. Ez a nem a nemi szerepekhez kötődik ez az igerész, hanem ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan szolgáljunk úgy, ahogy ezt az Úr elképzeli. A másik pedig az az, már ezt tapasztalatban is mondhatom, hogy beszélgetek emberekkel erről az igerészről, hogy rögtön próbáljuk felmenteni Mártát. Egyszerűen a túl demokratizált, túl toleráns, posztmodern füleinknek nem tetszik az, hogy itt Márta kikap, és itt Márta elszúrja. És szeretünk megoldásokat, másik nézőpontokat találni, hogy tehát annyira keményen dolgozott, és hát annyira szívét, lelkét oda tette, hát azért ezt is értékeljük már valamire, amikor itt abszolút Jézus előtt megbukik. Belebukik Márta abba, amit ahogyan csinál. És megint csak nem a cselekedeti szinttel van gond, hogy mennyire volt tiszta a ház, és finom az étel, hanem ahogy részt vett ebben. És azt tenném hozzá, hogy Mária nem hozott mindig jó döntéseket, nem választotta mindig a jót, és Márta sem hozott mindig rossz döntéseket. De ebbe az epizódban látunk egy olyan szereplőt, aki jól dönt, és látunk egy olyan szereplőt, aki megbukik. Tanuljunk ebből. Ne azzal foglalkozzunk, hogy most mi ott igazságot próbálunk tenni, hanem tanuljunk ebből, hogy hogyan működik Isten országa, mi Isten országának a dinamikája. Ebből a rövid kis epizódból rengeteget tanulhatunk erről. A kis karakter jellemzése, hogyha folytatjuk, azt látjuk, hogy Márta a legpozitívabb értelemben háztartásbeli, aki befogadó, vendégszerető. A Kálmán-házai gyülekezetnél is egy kicsit időt töltöttem ezzel, hogy a vendégszeretet az Új Szövetségben az eredeti szó itt nem arról szól, hogy az ismerőseinket időről időre meghívjuk. Nem arról szól, hogy behívjuk azokat a rokonokat, vagy barátokat, vagy gyülekezeti testvéreket, akiket ismerünk, hanem az idegennek a befogadásáról szól. Tehát, hogyha azzal kezdünk el mondjuk dicsekedni, hogy mennyire magyarok, mennyire vendégszeretők vagyunk, az Új Szövetségben a vendégszeretet arról szól, hogy az idegen befogadjuk. Tehát, hogy a vasárnap reggel megjelenik egy új tag, aki mindenki számára ismeretlen, bár mandapokorban ez lehetetlen, de valószínűleg mindenki ismer mindenkit, de mégis új, akkor őt valaki, hogyha meghívja ebédre, úgy ad hoc, spontán, az vendégszeretet. Hogyha valaki megjelenik, és nincs hol lakon két napig, és behívjuk a házunkba, arra az időre, következetesen persze, határokat húzva, és nem úgy, hogy átgondolatlanul, az vendégszeretet. Mi azzal családilag, azzal küzdködünk, hogy az ismerőseinket behívjuk rendszeresen az otthonunkba, és Magyarországon az egyház ezzel küzdik, hogy megnyissuk az otthonunkat, tehát még egy kicsit távol tartunk ettől. Márta nem tudom, hogy hol tartott ebben, de az biztos, hogy befogadta az érkezőket, és vendégszerető volt. Megnyitotta az otthonát, tudjuk, hogy ma mekkora szó, ez szolgálat kész volt, szorgalmas volt, tudja, hogy mit jelentett keményen dolgozni. És ahogy a munkáját tette, el tudjuk képzelni, hogy egyedül maradt benne, és látta, hogy a testvére mit csinál, kényelmesen ül, és hallgatja Jézust. És a kísértő szava, a hazugságai megjelenhettek a gondolataiban. Egyedül csinálod mindezt, hát ő ott ül, miért nem segít neked? Ez még nem bűn. A kísértő szavát meghallani nem bűn. Ekkor volt egy döntése Mártának. Elhiszi-e a hazugságot, és helyet ad-e neki, ami utána panaszkodás, kritizálás, mindenféle elégedetlenséget szül, az már bűn, vagy pedig azt mondja, hogy nem hallgatok a kísértőnek a szavára. Mégis elárasztja az ő szívét ezek az érzések, és azt látjuk, hogy ő frusztrált, és ideges a szolgálatban, amit végez. És azt látjuk, hogy Márta számon kéri Jézus. és megmondja neki, hogy mit tegyen. És azt látjuk, hogy ő aggodalmas. És ebben a sztoriban, ebben a helyzetben ő rossz döntést hoz. Ezzel szemben Máriáról azt olvassuk, hogy ott van, közel van Jézushoz, mondhatjuk, hogy ő a lelki asszony, Jézus lábánál van, egészen közel helyezkedik el hozzá, és figyel Jézusra. Nem ő mondja meg Jézusnak, hogy mit tegyen. Nem aggodalmaskodik amiatt, hogy Jézus nem figyel rám, hanem hallgat Jézusra. Megpihen az ő lábánál. És azt olvassuk róla, hogy ő a jó részt választotta. Mert tudja, hogy mi az igazán fontos. Tehát ez a történet most ezt a két nőt így mutatja be. Előtte való nap lehet, hogy pont ellentétesen cselekedtek, és következő nap megint csak máshogy. De önmagában ez a két karakter, ahogy így megjelenik, nagyon sokat mutat Isten országáról, hogy hogyan viszonyulhatunk hozzá, és hogyan szolgálhatunk benne. Én úgy gondolom, hogy az első következtetés, amit levonhatunk, az az, hogy bármilyen helyzet, ahol részt veszünk, legyen az egy családi vacsora, legyen az egy reggeli készülődés, legyen az a munkahelyünk, legyen az a szántóföld, legyen az a gyülekezeti ház, Jézusnak kell a középpontba lenni. Őrán kell figyelnünk. És lenni kell egy olyan nyugodtságnak bennünk, ami abból a szóból is ered, amit Jézus mondott, hogy elvégeztetett. Nekünk már nyert ügyünk van. Ő megnyerte a meccset, így kell nekünk ezt az életet végigharcolni. És őről kell, hogy szóljon a történet. Legyen szó bármilyen helyzetről. Érdekes a csoport dinamikája ennek a hármasnak, itt Mária, Márta és Jézussal, hogy Márta számon kéri Jézus, és megmondja neki, hogy mit tegyen. A gondja persze Máriával van, de nem vele beszél. Nem mondja meg neki, hogy Mária, beszéljünk erről, hanem valakit odaküld, hogy mondd már meg neki, hogy ő mennyire rossz. Ismerős ez a kommunikációs séma? Nem teszült a közösségnek. Ez jobb, hogyha egyenesen azzal beszélünk, akivel nekünk problémák van. És Jézus küldi Máriához. Kiről szól ezek után ez a történet? Ki van ebben a helyzetben a középpontban? Márta, a szolgálat és a problémái. Mártának sikerült elvenni a középpontot, a fókuszpontot Jézusról önmagára. És ezért bukott ebbe be. Ez volt Jézusnak a gondja. Ő a király, ő az univerzum tulajdonosa. Nem vehetjük át mi ezt a szerepet tőle. A szívszintről és a cselekedetek szintjéről beszéltünk, és számomra ez az üzenet nagyon fontos, az egyik konklúzió ebből a történetből, hogy az egyetlen helyzet, amikor frusztráltak és megfáradtak leszünk a szolgálatban, az akkor van, hogyha elhiszük azt a hazugságot, hogy ez a mi projektünk, hogy nekünk itt valamit meg kell valósítani, és rajtunk van ez a súly. Szép legyen minden, jó legyen minden. Ekkor kezdjük el belerángatni Isten, hogy áldja már meg azt, amivel én foglalkozok. Mert neki ez a dolga. És rögtön a mi frusztrációnkon, a mi szolgálatunkon, a mi életünkön van a hangsúly, nem pedig Jézusnak a terveim, ahogy ő ezt megvalósítaná. Tehát a kérdés az az, nem az, hogy hány ajándékod van, hány helyen szolgálsz, hanem hogyan veszel ebben részt. Mit akarsz a végén elérni, mi a célod? Ezek azok a nagy kérdések, amiket Jézus feltesz, mikor az ő országát építjük. A tipikus tünetek az elégedetlenségnek a kritizálás és a panaszkodás. Aki elkezdi a testvérét kritizálni, hogy ő miért nem és miért van, rögtön levette a fókuszt Jézusról, és rögtön magával kezdett el foglalkozni, és magát és a problémát tette a középpontban. Minden Jézusé. Fel kell hagynunk azzal, hogy Isten folyton berángassuk a projektünkbe. Istennek megvan a maga projektje, és eléggé szeret ahhoz, hogy minket is befonjon ebbe. Istennek van egy új szövetségi terve, és ez az, hogy az ő országát építsük az evangélium hirdetése által, és tanúságot tegyünk erről. Az alapítónk, a Dorkász Segélyszervezet alapítója azt mondta, hogy három dologra mindig kész kell, hogy legyünk. Az egyik az az, hogy bármikor imádkozzunk, másik az, hogy bármikor bizonságot tudjunk tenni a hitünkről, a harmadik pedig az, hogy bármikor kész legyünk meghalni. Sok minden célunk és tervünk van, sokat foglalkozunk fiatalokkal, illetve keresztény egyedülállókkal, akik idősebbek, és sokan szeretnének megházasodni, egy jó állást kapni, házat, hogy mindent úgy elintézzenek az életük, hogy szépen jöjjön. És ezekkel nincsen gond. Csak akkor, hogyha a kegyes sorok mögött ott van egy elégedetlenség, hogy Isten miért nem ad párt, gyereket, jobb munkát, egészséget, könnyebb helyzetet. Ha ő megtehetné, neki annyira egyszerű lenne, de miért nem teszi meg, amikor én annyi mindent oda tettem már. Ez egy rossz hozzáállás. Sokszor az evangelizációban is azt halljuk, hogy hívd be Jézust az életedbe. Mint hogyha a mi porszemnyi életünkbe Jézus bejön be, és utána együtt valósítjuk meg a saját terveinket. Amikor Istennek van egy hatalmas terve ezzel az univerzummal, amiben mi azt a kívánságot kaptuk, hogy becsatlakozhatunk. És azt a tervet megismerhetjük, ami neki az ő terve, és azt valósíthatjuk meg. Teljesen más sorrendet kapnak ezek a kérdések. Mert megházasodunk, jó, akkor úgy szolgáljuk Istent. Ha gyermekeink születnek, akkor úgy építjük az ő országát. Ha három műszakban dolgozunk, akkor úgy építjük. Ha mezőgazdaság, hogyha számítógép előtt ülünk, akkor így teszünk, és elfogadjuk hálával az ő kezéből. Hogyha halálos betegségbe kell bizonságot tenni róla, akkor így végezzük itt ezt a földi életet, és így jutunk el az ő királyságába. Amen.